nem kívánok itt ismeretterjesztést tartani, de azért azt hiszem nem nélkülözhető, hogy megpróbáljam definiálni, hogy mi a géntechnológia. Lényegében azt mondhatjuk, hogy az az öröklési anyagban történő irányított, tervezett, közvetlen beavatkozás. Ez pontos definíció elvileg, de kissé félreérthető a kívülállók számára, mert úgyis, mint a génsebészet szó is ezt implikálja, rendszerint azt asszociálják, hogy a kutató szikével és csipesszel oda megy a petesejthez, és kivesz egy DNS darabot és betesz. Gyakorlatban ez nem így történik, gyakorlatban a beavatkozás az mindig in vitro történik, és aztán azt a módosított DNS valamilyen módon ráveszik, hogy épüljön be a sejtre. Tehát funkcionális szempontból talán közelebb vissza lényeg megértéséhez, ha azt mondjuk, hogy szemben azzal a jól bevált kellemes módszerrel, ami a növényi állati világban és az embernél is ismeretes, hogy egy hím és egy nőnemű egyed sok ezer vagy sok tízezer génje az véletlenszerűen kapcsolódik az utódba, a géntechnológia révén egy vagy egy néhány tiszta és jól jellemzett gént viszünk be valahogy élőlény öröklési anyagába azért, hogy ez ott működjön. Na most ez a technika, ahogy mondtam, körülbelül 30 éves, és bizonyos alkalmazás, noha eleinte óriási vihart kavart, amikor megszületett, bizonyos alkalmazásai ma már észrevehetetlenül életünk részévé váltak, tehát egyetlen cukorbetegről se tudok, hogy tiltakozott volna, hogy az inzulin, amit minden nap kap, az géntechnológiával készült, vagy egyetlen háziasszony se tiltakozott még, hogy a mosógépébe használt enzimes mosóporban az enzim az géntechnológiával készült. Pedig így van. A legtöbb vihar kavaró alkalmazása a géntechnológiának nyilván az emberi, de erre hadd mondjam azt kissé sommásan, hogy ez pillanatilag még nincs. Tehát az a sok duma, ami erről folyik, az mind a jövőre vonatkozik, és az összes valóban komoly etikai problémát arról szólnak, hogy szabad, de mikor szabad, mennyiben szabad, de facto géntechnológiát élő emberen nem alkalmaznak. Hát akkor hol van a probléma, amiről beszélni szeretnék? Ma pillanatilag a probléma a mezőgazdasági, tehát az állatok és növények egy történő alkalmazás, illetve a mezőgazdasági alkalmazás révén a géntechnológiával módosított növényekből és az állatokból származó élelmiszerek fogyasztása körül. E körül zajlik a vihar, közismert az, hogy a közvélemény, a politikai erők, a törvényhozók igen jelentős része az élesen szemben áll a géntechnológia ilyen alkalmazásával, világviszonylatban nagyon különböző a helyzet, de minden esetre igen jelentős erők vannak a géntechnológia ellen. A motivációk nagyon különbözők, hogy mi mozgatja, és a csoportok is elég különbözők, és ezekben a csoportokban vagy egyénekben nem is világos sokszor a szétválasztás. Én most az előadás kedvéért megpróbálom a géntechnológia ellenes érveket jellegük logikai szerkezetük szerint külön tárgyalni és kiragadni azt, ami a mai értekezlethez kapcsolódik. Tehát az érvek egy része az tudományosan, logikailag, racionálisan nem kezelhető, és ezt be is vallják az érvelők. Ezek értékalapú ideológiai érvek, hogy ez Isten kísértés. Nem szabad a természetbe beavatkozni, független attól, hogy ennek van-e haszna vagy kára. Ez meglehetősen gyakori humán értelmiségieknél ez az attitűd, és hát például a legjobban ismert képviselője ennek a hozzáállásnak Károly Velszi herceg, az angol trónörökös. Ezzel nem érdemes vitatkozni, nem is igen lehet. Vannak tudományosan komolyan vehető racionális, tudományos érvek. Ezek a tudományos érvek, mert két jellegzetessége van, ami ebbe a csoportra sorolja őket, hogy eleve a tudományos érv nem szólhat a géntechnológia mint olyan, mint egész ellen, csak egyes konkrét alkalmazások ellen, és ezeket természetesen érdemes megvizsgálni. A másik jellegzetessége a tudományos érveknek az, hogy ezek experimentálisan vizsgálhatók, tesztelhetők. Tehát kísérletekkel el lehet dönteni, hogy ez az érv jogos, a veszély fennáll, e vagy sem, és ha fennáll, milyen mérték. Vannak olyan érvek, amelyek ugyan racionálisak, de semmi közük a tudományhoz. Tehát politikai és gazdasági érvek, mondjuk ennek egy tipikus példája, hogy a géntechnológia azért rossz, mert a multik csinálják, és a multik kezében van. És a multik rosszak, tehát a géntechnológia is rossz. De számos egyéb ilyen érv van, ezek mondom, bizonyos fokig racionálisak és méltányolhatók lehetnek. Amivel én most foglalkozni szeretnék, hát azok nem mondanám, hogy áltudományos érvek, hanem azok a tudományosnak látszó érvek, amelyek rossz tudományon, véleményem szerint rossz tudományon alapulnak. Nagyon sok ilyen érv van, én célszerűnek vélem, hogy három konkrét esetet ismertessek ebből a szempontból. Ha nem tudom mennyien ismerik a Terry Mason regényeket, hát azoknak a mintájára úgy fogom nevezni, hogy a Danaida lepkék esete, a Starling takó esete és a Hóvirág legfínes krumpli esete. Ezek mind konkrét megtörtént események az elmúlt évekből, amikor óriási vihar volt és óriási muníciót szolgáltattak a géntechnológia ellenes csoport. Na hát lássuk a Danaida pillangókat, ezt angolul Monarch Butterfly-nak hívják, nem tudom, hogy van hivatalos magyar fordítása, a Danaida valami. Tehát a dolog háttere az, hogy az egyik legfontosabb gyakorlatban alkalmazott géntechnológiai módosításnak, növényekben, az az alapja, hogy van egy baktérium, egy emberre és állat, gerinces állatra teljesen ártalmatlan baktérium, amely bizonyos rovarokra, különösen a lepkékre erősen mérgező toxint termel, és ezt a géntechnológia legnagyobb ellenfelei, az organikus farmerek évtizedek óta használják ezt a baktériumot, kiszórják óriási mennyiségbe, hogy így védekezzenek kémiai szerek felhasználása nélkül a különböző rovarkártevők ellen. Nos, ennek a toxinnak a génjét a baktériumból némi módosítás után bevitték növényekbe, elsősorban kukorica és gyapott növényekbe, de a mi szempontunkban a kukorica a leglényegesebb. A módosítás még specifikusabbá tette a méreg hatását, kizárólag bizonyos hernyókra hat, bizonyos lepkék hernyóira, és hát ezt évek óta használják Amerikában és most már más országokban is. Ez a kukorica mollra hat. Na most a Monarch Butterfly, ez a Danaida lepke, ez egy gyönyörű szép, az Egyesült Államokban közkedvelt védett lepke, és az eset onnan származik, hogy a Nature-ben, a Nature elhangzott már a délelőtti előadások során, a Nature-ben megjelent egy cikk, igaz, hogy egy korrespondens és nem article volt, de kétségtelen a Nature-ben jelent meg, amelyik azt állította, hogy ez a BT-toxin, így hívják ezt a toxin, tartalmazó kukoricától döglenek a monarch hernyók. 40 a kontrollhoz képest, az így ezzel etetett hernyók, kontroll az a módosítatlan kukoricapollen volt, amit rászórtak a selyemkóró a hernyótáplálékák leveleire, és ha a génmódosítottak pollen szórták rá, a hernyók 40%-a három napon belül nem döglött. Ebből óriási botrány lett, tehát a Greenpeace szervezet kivonult az utcára, és a monarch lepkék érdekében hatalmas mozgalom indult. No, mi a baj ezzel? Hát az egyik az, valószínűleg sokan ismerik Karinti ügyirtokjéből azt a kis anekdótát, hogy a Kun panaszkodik a rovarirtószerre, amit vett, hogy nem döglenek a svábbogarak, és erre az eladó azt mondja, hogy hát rosszul használja, azt nem úgy kiszórni kell, hanem megfogni a svábbogarat egyenként, és a szájukba tölni a rovarirtót, akkor döglenek. Na hát ez a kísérlet egy kicsit ilyen volt. Tudnilik, a hernyó kizárólag a selyemkórót eszi, a kísérletben csak a nem volt választása, ennie kellett a vastagon virágporral bedörzsölt kóró leveleket, és azt nem írták meg egyébként, hogy milyen koncentrációban volt a virágpor alkalmazva, és hát bizony a kontrollhoz képest 40%-uk megdöglött. Ebben az nem stimmel, hogy a selyemkóró az egy rendkívül káros gyomnövény, amit a farmerek nem engednek a kukoricatábla közelébe. A kukorica virágpora nem terjed nagyon messzire, ugye elvileg nagyon kis nagy hűtésben igen, de mondjuk 3 méter a tábla szélétől már egy tizedénél kisebb a koncentrációja, nagyon kevés lehet a levélen, és azon kívül a monark lepkék azok vándorolnak egy 3 hónapon át vándorolnak, a kukorica egy hétig terjed ki a virágporát. Úgyhogy ez után 6 közlemény jelent meg az Amerikai Tudományos Akadémia közleményébe, kivizsgálva valóban korrektül ezt a kérdést, és egyértelműen eldöntődik, hogy egy égvilágon semmi hatása nincs a monarch termékre. Hozzáteszem azt, hogy természetesen minden farmer eddig is használt kémiai rovarirtót, ami sokkal kevésbé szelektív, mint a BT-toxin, tehát sokkal nagyobb mértékben írtja a nem célpont rovarokat is, de emiatt meg senki nem vonult az utcára, csak a BT-toxin miatt. Hozzátartozik még egy kísérlet, ami nem a lepkékkel, az egy szintén a Nature-ben jelent meg, amely azt mutatta ki, hogyha a kukoricát, ilyen génmódosított kukoricát agarós gélen csiráztatták, és a gélbe mentek be a növényei, ha eltávolították a kukoricát onnan, akkor még hetek, sőt hónapok múlva is ki lehetett az agarós gélben mutatni a toxint. Miután ez megjelent, a német hatóság, amelyik már engedélyezte ezt a BT kukoricát, visszavonta a döntést és betiltotta. Azóta sem engedélyezték. Hát mi itt a probléma? Az egyik az, hogy a gyökér, minden növény gyökere tele van hajszál, szálakkal, ilyen szőrökkel, de amit lehetetlen a gélből úgy kihúzni a kukoricát, hogy ezek a gyökérszőrök ne maradjanak benne, tehát nem állítható, hogy a toxin valóban kiment, és nem csak a szőrök vezet. De nem ez a főérv. A főérv az, hogy ez stemlenne. Tehát steril körülmények között az agarós gélben a toxint még hetek múlva is ki lehetett mutatni. Tudjuk azt, hogy a talajban ugyanez legfeljebb órákig maradhat épségben, mert a talaj lakó baktériumokat. Mindez nem zavarta sem a Nature-t, sem a német hatóságot. No, egyébként az amerikai fogyasztót sem zavarja, mert a kukoricának és főleg a gyapotnak már igen nagy része ilyen. Na hát mi volt a másik eset, a Starling tapó esete? Itt a dolog magja az egy racionális és tudományosan is létező érv, mint hogy az idegen gén, amit bevisznek, az egy fehérjét termel, egy idegen fehérjét, elvileg nem kizárható, hogy egy allergiát okozott. Természetes növények között is sok allergia van, közismert, hogy a földi eper, vagy nálunk kevésbé közismert a földi amogyoró erősen allergének, olyannyira, hogy az amerikai légijáratokon betiltották a mogyorót. Mert hát, ha egy allergiás egyén megfullad. A természetes földi mogyoróról van szó, tehát van allergén. Ez elvileg létezik, egy kísérleti esetben ki is mutatták, hogy az átvitt gén az allergiát okozott, véletlenül mutatták, ez nem került forgalomba, tehát azóta minden géntechnológiai módosított növény tesztelnek allergiára, ennek következtében kimondható, hogy sokkal biztonságosabb, mint a természetes táplálék, mert azt nem tesztelik allergiára, és okoz is allergiát. No, ennek ellenére, mint hogy ez elvileg nem kizárható, mondom, hogy tesztelik, a teszt persze nem úgy megy, ez sajnos nem lehet, hogy vesznek 10 000 embert, megetetik vele, és megnézik, hogy lesz-e allergia, hanem abból a racionális, bár nem per 100%-ig biztos föltételezésből indulnak ki, hogy minden idegen fehérje gyorsan lebomlik a gyomorba, illetve a tenyésztőrendszerbe, és az okoz allergiát, ami lassabban bomlik le. ennek következtében az allergia teszt az egy bomlási teszt. Megnézik a kérdéses fehérjét, hogy gyorsan vagy lassan bomlik le. Na most azt találták a vizsgálók, hogy van olyan kukorica, a BT-toxinus kukorica, amelyikben ez a BT-toxin lassabban bomlik a tesztben megszabottnál, de úgy gondolták, hogy ez a disznókat kevéssé fogja érdekelni, tehát takarmányként engedélyezték ezt a fajtát, de emberi fogyasztásra nem. Na most a gyártó cég valamilyen hanyagsága folytán kiderült, hogy véletlenül egy szállítmány bekerült az emberi táplálékláncba, tehát forgalomba került, kis mennyiségben fedezte át a forgalomba lévő kukoricát, és egy bizonyos Amerikában népszerű mexikói gyorsétterem lánc föl is használta, a Takuliban ilyen kukoricát használt. Ezt maga a gyártó cég jött rá, és nyilvánosságra hozta, és közölte, hogy ezt azonnal visszavonják, és fölügyelt a figyelmet. Hát ennek ellenére ebből is iszonyatos botrány lett, és a botrány következtében, kártérítésével, stb. A élelmiszer biztonsági hatóság egy fölhívást tett közzé, hogy aki ebben és ebben az államban, ebben és ebben az időperiódusban, ebbe a láncban takót evett és allergiás tünetek jelentkeztek nála, az jelentkezzen. Na most tessék elképzelni, ha történetesen Magyarországon egy ilyen hír közlemény megjelenik, hányan jelentkeznének, reményben némi szaftos kártérítésben. Nos, Amerikában is jelentkeztek, körülbelül 50-en, a pontos számokra már nem emlékszem, körülbelül 50-en állították, hogy ott ettek takót és allergiájuk van. Ebből 30-an még a takót is elhozták, amit ettek. Hát nyilván elmentek a üzletbe és kértek. A 30 takó mintából 25-ben nem volt ez a szárnyú kukorica. És az 50 megvizsgált eset közül ismételt objektív allergia tettén senkinek, egyiknél sem lehetett allergia. No, a harmadik esetnek magyar vonatkozása is van. Egy honfitársunk, 56-os disszidens, Pusztai Árpád nevű biokémikus, élelmiszer biokémikus nevéhez fűződik. Ez volt a legnagyobb hatású ügy egyébként. Pusztai egy igen jó nevű biokémikus és egy igen jó nevű cég élelmiszer ellenőrzője. Ő megvizsgált egy olyan krumplit, ami forgalomba sose került, soha nem is szándék ezt a forgalomba behelyezni, amiben egy hóvirágból származó lektin gén volt. A lektin az töltételezték, hogy az egy toxikus anyag, hogy az rovar ellenes szerként alkalmazható. A hóvirág egyébként az ismert egy mérgező mérgező. Nos, Pusztai ezzel a krumplival etetett kísérleti patkányokat, és mielőtt a kísérleteit lezárta volna, egy csúcsidőben zajló angol tévéadásban közölte, hogy ő azt találja, hogy ezek a patkányok bizony súlyos egészségkárosodást szenvedtek, mindenféle egészségkárosodásról beszámolt, amiből egy elképesztő méretű pánik keletkezett. Talán felolvasnék egy-két címet az angol bulvár sajtóból. A genetikai sötétség birodalmának őrült erény. Fellebben a hazugság fátyla a GM élelmiszerek borzalmairól. A katasztrófa vető magjai. A GM élelmiszerek bolygónk létét fenyegetik. A néma veszedelmet támérünk kínálják. Ezek mind a Pusztai ügyben jelentek meg. Tudnélik, a közvélemény arról értesült, az angol közvélemény, hogy eddig nem ezt a krumplit, de ilyen élelmiszert evett bőven, mert az élelmiszer üzletek polcain van ilyen élelmiszer, ami semmiféle jelzés nem figyelmeztet. Tehát ebből alakult ki a botrány. Ennek következtében, noha korábban a legnagyobb GM ellenesség az a német nyelvterületen volt, angoloknál angol szívesebb volt, pillanatilag Angliában a legerősebb ez a mozgalom, egészen fantasztikus következményekkel, erről ha idő hiányában nem beszélek, de félelmetes dolgok történnek ezzel kapcsolatban, és hát természetesen ez vezetett ahhoz, hogy a Európai Unióban lényegében ma sincs engedélyezve semmiféle ilyen élelmiszer, és Magyarországon sem. A pusztai ügy az egy hosszan zajló dolog volt, mert a pusztait ezután kirúgták, amikor Bevel mártír lett, és kezdődött a rehabilitáció, visszavették, alakul a Royal Society kiköltött egy bizottságot, amely megpróbálta értékelni a kísérleteket. A Royal Society bizottsága azt mondja, hogy ezek a kísérletek nem voltak adekváltak, nem feleltek meg a tudományos normáknak, túl kevés állat volt, nem volt, a kontrollok nem voltak megfelelők. Ezt a pusztai azóta is vitatja, és az interneten, meg más fórumokon azóta is harcol ezzel szembe, és azóta megjelent tudományos lapban is a Lancetbe az ő közleménye, amit a védői egy vindikációnak tekintenek, a támadói úgy gondolják, hogy ez éppen azt bizonyítja, hogy ilyen fals volt a lárma, mert a cikkben sokkal kisebb hatásokról és sokkal kevesebb hatásról esik szó, mint abban az első tévéadásban. Egyébként magyar példát említve ez az angol bulvárlap, akkor Frey Tamás műsorában a TV2-n, amiben a géntechnológiáról volt szó, a fölvezető szöveg úgy szólt, tudta-e ön, hogy a GM élelmiszerektől agysorvadást lehet kapni? Szóval ez, mondom, a harmadik eset, és hát ennek következtében alakult ki az a helyzet, hogy ahogy mondtam, az Európai Unióban ma is moratórium van, mégpedig az Európai Bizottság az a moratórium ellen van, és az országok többsége is, de 6 ország ragaszkodik, hogy a moratórium fenn legyen tartva. A moratórium még a kísérletekre is vonatkozik. Tekintve, hogy Magyarország az Unióhoz akar csatlakozni, a mi törvényünk az követi az uniós törvényt, amit a közelmúltban szigorítottak, és most folyik a magyar törvény szigorítása is. No, lényegében ezeket az eseteket akartam illusztrációképpen elmondani, hogy milyen tudományos érvek szólnak a géntechnológia ellen. És hát ezeknek mi a hatása? Na most ezeknek az érveknek a következménye az, és ez szintén a tárgyunkhoz tartozik, hogy az új európai törvény, és természetesen a magyar törvény is, közkívánatra megköveteli, hogy ha majd engedélyezik a GM élelmiszereket, vagy mégis behoznak Amerikából ilyet, ahol rengeteg van, nem csak Amerikában, Kína, Argentina, Kanada szintén nagy termelők, akkor jelölni kell, hogy ez GM. Na most ez egy olyan követelés, amivel nagyon sokan, nagyon nehéz vitatkozni. Hát az információs szabadság, legyen tájékoztatva a fogyasztó, azon kívül ezt követelik az élelmiszer forgalmazók, az élelmiszer kereskedelem, aki úgy gondolja, hogy az érdelem az árt a forgalmának, az úgy gondolja, hogy ha ez a jelölés be, akkor akinek nem tetszik, majd nem eszi, tehát mellette van, hogy jelöljenek. A tudósok sem sincsenek ellene, hát ez végül is nem árt, és ezt mondja, a fogyasztó jogai szentek, az információs jogok szentek. Mi hát a baj? A baj az, hogy ez egy kicsit olyan, mint a pitbull törvény. Mindenki egyetért, hogy szükség van, csak tökéletesen betarthatatlan. Betarthatatlan milyen, miért? Egyrészt azért, mert a törvény hát követelői hangsúlyozzák, hogy nem azért kívánják a jelzést, mert ez veszélyes, senki nem hisz abba, hogy veszélyes. Azért, hogy tájékozva legyek, és aki ideológiai jobban ellene van, az visszautasítja. Ha viszont ez az ok, és nem a veszélyesség, akkor logikus az, hogy ne csak az legyen jelölve, amiben ott van a módosított gén, hanem abból a növényből vagy állatból származó minden termék. Mondjuk ott még nem tartunk, hogy annak a marhának a fejét jelölni kell, ami GM növényt evett. De ott tartunk, hogy a szójából, GM szójából vagy a kukoricából készült olajat jelölni kell, amiben nincs ott a gén. Amiben az a baj, hogy ha nincs ott a gén, akkor nincs módszer, amivel ki lehet mutatni, hogy ez GM. Tehát nem lehet, egy olyan szankciót, egy olyan törvényt hozott az Európai Unió és vele Magyarország is, aminek a megszegését lehetetlen szankcionálni, lehetetlen hatálni. További hát nehézség az, hogy nyilvánvaló, hogyha jelölni kell a GM-et, akkor azt is jelölni kell, ha nem GM. Tehát magyar fogyasztó, aki elutasítja, az biztos lehessen benne, hogy ez pedig nem GM. Na most független attól, hogy az olajban ezt a GM-et se lehet kimutatni, mondjuk a lisztbe lehet. A lisztbe ki lehet mutatni a GM-et, de azt, hogy az nem GM, azt semmiféle tesz, ugyanúgy nem tudja állítani, mint hogy nincs orvos, aki adhat egy bizonyítványt valakinek, hogy maga egészséges. Az orvos csak azt tudja mondani, nincs rébészéje, nincs fertőző betegsége, jó az vérnyomása, de az, hogy egészséges, azt nem tudja bizonyítani. Ugyanígy nem lehet bizonyítani azt sem, hogy nincs gén. Azt lehet, hogy egy konkrét idegen gén ott van, vagy nincs, sőt azt is, hogy a gyakran használt gének főbb csoportjai ott vannak-e, vagy nincsenek. De az, hogy nincs idegen gén, ezt nem lehet bizonyítani. No hát ez a nehézség, és ezt a tudományos érvet a politikusok, a döntéshozók, a közvélemény, a sajtó nem hajlandó. Ahol ez probléma, tehát Európában sem, és Magyarországon sem. Na, a sajtóról egy pár szót mondanék még itt. Természetes az, ezzel nem lehet sajtó alatt a médiumokat általában értem, nem lehet szemrányos tenni, hogy a régi mondás szerint az a hír, ha a postás harapja meg a kutyát, nem ha a kutya a postás. Tehát magyarul, ha bárki veszélyről beszél, az hír. Ha ezután 100 laboratórium kimutatja, hogy ez hamis volt, és a veszély nincs, az nem. Ez nem kerül be a sajtóba. Na most én a bulvár sajtóból idéztem példákat, a világon mindenütt van felelősségteljes komoly sajtó is, Magyarországon is, aki ilyen szörnyűségeket nem ír le. De a komoly felelősségteljes sajtóna is jellemző az, hogy az egész kérdést elvileg tulajdonképpen korrektül úgy tárgyalja, hogy ez egy ellentmondásos helyzet, vannak szakértők, akik szerint nem veszélyes, vannak szakértők, akik szerint veszélyes. Ez a tényeknek megfelel. Csak azt felejtik el közölni, hogy akik szerint nem veszélyes, mondjuk a konkrét már engedélyezett, mert az, hogy engedélyezés kell, az senki sem tartja. Tehát aki szerint nem veszélyes, az adatok, kísérletek százaira, ezreire hivatkozik, aki szerint veszélyes, az semmi. Tehát csak arra, hogy ki tudja. Ki tudja, hogy majd 50 év múlva nem okoz-e egy valami súlyos elváltozást annál, aki ezt óvatlanul fogyasztotta. Ez igaz. Ez nem lehet. Csak éppen semmiféle racionális érv nem szól amellett, hogy ezt föltételezzük, és semmiféle jelenlegi adat nem szól amellett, hogy ez igaz. Ennek ellenére mondom ezt a, ha ki tudja a dolgot, ezt nem lehet számolni. No, befejezésül még egy dolgot szeretnék mondani, hogy ha, mint ahogy kitalálták az eddigiekből, én vagy mások is úgy gondolják, hogy itt egy légből kapott hisztéria és veszély van, és ez valóban nem létezik, milyen eszközök vannak, hogy ezt a közvéleményt erről meggyőzzük. Ebben sajnos nagyon szkeptikus vagyok, és nagyon pessimista, nem annyira a saját tapasztalatom alapján, hanem nyugat-európai tapasztalatok alapján. Az angol kollégák mindent megpróbáltak, és tökéletesen, szóval minden fölvilágosító erőfeszítés értelmetlen maradt. Az én, hogy úgy mondjam, optimizmusomat azt táplálja, hogy ha majd a fogyasztók fognak olyan ilyen élelmiszer kapni, ami jobb és olcsóbb, mert pillanatilag ilyen nincs, mert pillanatilag az előnyök azok a forgalmazóknál és a farmereknél vannak. A fogyasztók számára semmiféle nyilvánvaló előny nincs. Kutatási szférában rengeteg kínálkozó lehetőség van, de most még forgalomban nincs. Tehát ha a fogyasztók meg fogják ezt tapasztalni, akkor lehet, hogy oldódik ez a hangulat.